Kedves rádióhallgatóm! Márk evangéliuma 15. részéből olvasunk néhány verset. Amikor beesteledett, mivel az előkészület napja, vagyis szombat előtti nap volt, eljött Arimátiai József, a nagy tanács tekintélyes tagja, aki maga is várta az Isten országát. Bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Pilátus csodálkozott azon, hogy már meghalt, ezért hívatta a századost, és megkérdezte tőle, hogy meghalt-e már. Amikor ezt megtudta a századostól, kiadatta a holttestet Józsefnek. Márk evangéliuma 15. rész 42. verstől a 45. versig. Ezt nagyon különös és megfigyelésre méltó ténynek tekintem. Arimátiai József kevésbé ismert követője Jézusnak. Ténylegesen ő végezte a temetést, és bátornak kellett lennie ahhoz, hogy kilépjen a nyilvánosság elé. Tagja volt a Sanhedrinnek, de nem értett egyet annak a csoportnak a tanácsával és cselekedetével. Arimátiából, annak az országnak egyik városából származott. Ő is várta Isten országát. Most előlépett, mint az Úr Jézus követője, amikor az apostolok szétszóródtak, elbújtak, és ő kérte Jézus testét. Azt olvassuk itt, hogy Pilátus csodálkozott azon, hogy olyan hamar meghalt Jézus. Ennek az az oka, hogy rendszerint a keresztre feszítettek, napokon át gyötrődtek a kereszten. Az életük lángja lassanként aludt ki. Ez kegyetlen és embertelen kínzási mód volt. Ezért csodálkozott Pilátus, és különös vizsgálatot rendelt el. Jézus kilehelte lelkét. Ezt fontos itt meglátnunk. Haldoklásuk utolsó óráiban a foglyok lábát megtörték a kereszten, hogy siettessék halálukat. De Jézus már meghalt, és nem volt szükség arra, hogy megtörjék a lábát. Ez is, mint ahogy tudjuk, profécia beteljesedése volt, hogy a csontja meg ne törettessék. Pilátus a leírás szerint átadta Józsefnek a testet. Érdekes meglátnunk, hogy itt két szót használ a görög szöveg a test leírására. József kérte a testet, ami szóma görögül. Pilátus neki adta a testet, ami ptóma görögül. Az első beszél a teljes személyiségről, és az a törődésnek és a gyöngétségnek a szava. A Pilátus által használt szó, hogy átadta a testet, csak a holttestet jelenti. Ez kétfajta nézet és magatartás a halál iránt és a halottak teste iránt. József szavában benne volt a gyöngétség a test iránt. Ő kívánta Jézust. Pilátus átadta neki a holttestet. Milyen nagy a különbség a kettő között? Barátom, csak az Úr Jézus tehet minket értékessé. Mi nem sokat érünk, de ő óriási árat fizetett szabadulásunkért. Mi sóhajtozunk testünkben, de még a mi testünk is szabadulásban részesedik. Eljön egy nap, amikor megtapasztaljuk testünk megváltását. Figyeljük meg, hogy József gazdag ember, és gyöngéden helyezi Jézus testét új sírjába. Ő pedig gyolcsot vásárolt, levette őt, begöngyölte a gyolcsba, elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba, és követ hengerített a sírbolt bejárata elé. Márk evangéliuma, 15. rész, 46. vers. Azt az ajtót lepecsételték. A rómaiak pecsételték le a sziklát, és római katonákkal őriztették. Máté evangéliuma, 27. rész, 66. vers. A magdalai Mária és Mária, a József anyja pedig figyelte, hova helyezték őt. Márk evangéliuma, 15. rész, 47. vers. Az asszonyok voltak az egyedüli gyászolók. Jézussal maradtak mindvégig. Isten áldja meg az asszonyokat. Most érkezünk Jézus feltámadásához és mennybe meneteléhez. Jézus testi feltámadása a keresztény hit sarkalatos tanítása. Ez az ősi evangélium szíve. Az apostolok cselekedeteinek könyvében minden prédikáció üzenetet hordoz a feltámadásról. Minden előadó előveszi ezt a témát. Az ősegyház állandóan foglalkozott ezzel. Ma ritkán utalnak a feltámadásra, és sok gyülekezetben minden évben csak húsvét vasárnapján prédikálnak Jézus feltámadásáról. Feltámadt. Ez izgalmas üzenet, ami lázba hozta a letargikus és bűnös nemzedéket a római birodalomban. A társadalmat a feje tetejére állította, mert minden összekúszálódott, és helyre kellett állniuk. Az apostolok elmentek, és az egész világon hirdették ezt az örömhírt. Ma is lenne remény, ha az egyház prédikálna ezt az igazságot teljes bizonyossággal. Itt hadd említsem meg, hogy ez a 16. fejezet súlyos bírálatnak van kitéve a magas kritika részéről. Ezt azért említem meg, nehogy valaki azt mondja, hogy nem tudok az itteni szöveg problémáiról. A 9. verstől a 20. versig terjedő szakaszt megkérdőjelezik a konzervatív és liberális csoportok tudósai egyaránt. Westcott és Hort kihagyja ezt a görög szövegből, de rövidített formában mégis belefoglalja. Nestle ugyanezt az eljárást követi, mert elkülöníti a valóságos szövegtől. Egyesek a liberális szárny hívei közül mindenestől mellőzik. Igaz, hogy a két legjobb kéziratban teljesen hiányzik. Az Alef kézirat és a Vatikánus kézirat Márk evangéliumát a 16. rész 8. versénél zárja. Nem akarok most részletekbe bocsátkozni az új szövetségi bevezetés világában. Inkább csak fel akarom hívni a figyelmet a szöveg jelentésére. Úgy hiszem, hogy ez az utolsó 12 vers része az ihletett szentírásnak, és úgy kezelem, mint Isten igéjének bármelyik szakaszát. E szakasz kihagyása a két legjobb kéziratból nem elég alap arra, hogy teljesen eltávolítsuk a szentírásból, különösen akkor, amikor a többi kéziratok és nagybetűs ősi iratok tartalmazzák. A belső bizonyíték nem elég ahhoz, hogy mellőzzük. Mivel a stílus még mindig Márkra vall, rövid és tömör. Amikor elmúlt a szombat, a Magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. Márk evangéliuma, 16. rész, 1. vers. Most vasárnap kora reggel van a hét első napja. Az asszonyok sohasem tudták megkenni Jézus testét. Nem a betániai Mária pocsékolta el a kenetét, hanem ezek az asszonyok, mert amikor odavitték a sírhoz, Jézus már távozott, ismét életben volt. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve. Pedig az igen nagy volt. Márk evangéliuma, 16. rész, 2., 3. és 4. vers. A szabbat este napnyugtakor ért véget. Az asszonyok megszereztek bizonyos illatszert valamivel azután, hogy vasárnap kora hajnalban a sírhoz mehessenek. Ugyanezek az asszonyok, akik jelen voltak a keresztnél, oda mentek a sírhoz is. Azt hiszem, jó meglátnunk, hogy az asszonyok voltak a legutolsók a keresztnél, és a legelsők a sírnál. A tanítványok Jézus halála miatt jobbnak látták, hogy elrejtőznek addig, amíg minden izgalom alább hagy, és többé nincsenek veszélyben. Vajon ők is oda akartak menni a sírhoz? Nincs rá bizonyíték, hogy alátámaszthatnánk ezt a szándékukat. Úgy tűnik, hogy egyikük sem akarta megtekinteni Jézus sírját. Most napkelte van, nagyon korán, és ezek az asszonyok meg akarják kenni Jézus testét a vásárolt illatszerekkel. Nagy nehézség mered eléjük a sír közelében, amikor arra gondolnak, hogy kihengeríti el a nagy követ. Rádöbbennek azonban, hogy nehézségük megoldódott azzal a ténnyel, hogy a kő már elhengerült a sír szájáról. Jézus teste nem volt a sírban. Egy mennyei küldött jelentette be nekik a feltámadást. A sír ürességének ténye jól megalapozott és bizonyított. Olyan bizonyíték áll rendelkezésünkre, hogy még a bíróságon is elfogadhatónak tekintenék. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk: ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme ez az a hely, ahova őt tették. Menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Márk evangéliuma, 16. rész, 5., 6. és 7. vers. Az üres sírral kapcsolatos tények tanulmányozásához szükséges összeállítanunk a négy evangélium közléseit. Némelyik tényt Máté és egyik másik evangélium, valamint János evangélista örökített meg. Itt idézni akarom Lord Lyndhurstnek, Nagy-Britannia főkancellárjának és Cambridge főintézőjének, ami a legmagasabb tisztség, amit adhatnak, 1846-os nyilatkozatát. Ezt mondta: nagyon jól tudom, hogy mi a bizonyíték, és megmondom nektek, hogy azt a feltámadás melletti bizonyítékot még sohasem cáfolhatták meg. Az asszonyok külön üzenetet kaptak, hogy menjenek és közöljék a hírt a tanítványokkal. Az angyal bizonyára nem várakozott arra, hogy majd oda megy néhány tanítvány, ahogy látjuk a nekik küldött üzenetből. Jézus találkozik velük Galileában, ahogy már korábban megígérte. János evangéliuma 21. része elmondja ezt a különös találkozást. Elképzelhetjük az asszonyok ámulatát. Nem tudtak szóhoz jutni. Őszintén szólva, nem tűnik úgy, hogy Márk éppen ennél a helynél akarná befejezni az evangéliumot, mint ahogy egyes kritikusok állítják. Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Márk evangéliuma, 16. rész, 8. vers. Most érkezünk ahhoz a szakaszhoz, ami egyáltalán nincs benne minden kéziratban, de amiről úgy hisszük, hogy Isten szava. A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először a Magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki. Ő elment, és megvitte a hírt követőinek, akik gyászoltak és sírtak. Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el. Ezután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Márk evangéliuma, 16. rész, 9. verstől a 12. versig. Márk nagyon világossá teszi előttünk, hogy nem követi evangéliumában a kronológiai sorrendet. De most azt mondja, hogy ez a sorrend. Itt kronológiát követ. Először Magdalai Máriának jelent meg az Úr. A tanítványok egyáltalán nem hittek Magdalai Máriának. Azután Jézus megjelent két másik tanítványnak, akik vidékre mentek. Lukács írja le ezt az esetet az Emmausi tanítványok vándorlásának történetében. Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Végül pedig megjelent magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Márk evangéliuma, 16. rész, 13. és 14. vers. Látható, hogy Márk nem ad meg minden részletet, de följegyzi az általa közölt események sorrendjét. Ezután így szólt hozzájuk: menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Márk evangéliuma, 16. rész, 15. vers. Ez a működő evangélium. Most megmondja az Úr nekik, hogy kezdjenek már cselekedni, induljanak el. Nekünk is ugyanezt mondja ebben a korban, hogy Istenért fáradozó emberekké kell válnunk. Mit teszünk ma annak érdekében, hogy Isten igéje eljusson a világba? Ez a mi feladatunk, barátom. Valamilyen részt kell vállalnunk e mai napon is Isten igéjének továbbításában. Menjetek el szerte az egész világba, mondta az Úr. Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hisz, elkárhozik. Márk evangéliuma, 16. rész, 16. vers. Nem azt mondja, hogy ha valaki nem keresztelkedik meg, az elkárhozik. Nem azt mondja, hogy a keresztség az alapja az üdvösségnek, hanem azt, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Krisztus elutasítása okozza az örök kárhozatot. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. János evangéliuma, 3. rész, 36. vers. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, hígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Márk evangéliuma, 16. rész, 17. és 18. vers. Ha el akarod fogadni bármelyik ajándékot, akkor mindegyiket el kell fogadnod, barátom. Készítek neked egy formaldehid keveréket, ha úgy gondolod, hogy meg tudod inni. Na, mit is akarok ezzel mondani? Ezek a jelek követték az evangélium prédikálását. De ezek nem olyan jelek, amelyek folytatólagosan követik az evangélium hirdetését. Már az ősegyházban eltűntek, de bizonyos induló missziós területeken még ma is megjelennek. Ha azonban valaki ragaszkodik hozzá, hogy ezek mára vonatkozó útmutatások, akkor mindegyiket el kell fogadnia, még a halálos méreg ivását is. Az első évszázad végén a jelek többé nem voltak az apostolok hitelességének a bizonyítékai. A bizonyíték a helyes tanítás volt, ahogy ezt János második levele 10. versében olvassuk. Isten igéje a jele ennek az időnek. Az Úr Jézus pedig Miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt. Az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Márk evangéliuma, 16. rész, 19. és 20. vers. Ez Márk rövid nyilatkozata a mennybe menetel fenséges tényéről, és Jézus jelenlegi szolgálatáról, amit Isten jobbján végez. A tanítványok kimentek, vitték az evangéliumot minden teremtménynek, és az Úr velük együtt munkálkodott, és megerősítette igéjét az általuk véghez vitt jelekkel. Ez ténykedő evangélium. Bár csak tetrekész emberek lennénk Isten szolgálatában. Péter apostol engedelmeskedett az Úr Jézus Krisztus parancsának, és az első keresztény pünkösd napján így tett bizonyságot Jézus feltámadásáról. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szent Lelket, kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja, így szólt az Úr az én Uramhoz, ülj az én jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Apostolok cselekedetei, 2. rész, 32. verstől a 36. versig. Imádkozzunk! Uram Istenem! Szívem teljességéből hálát adok neked az evangéliumért, amelynek egyik közvetítője éppen Péter apostol tanítványa János Márk volt. Most az a feladatom, hogy szívemben forgassam a kapott üzeneteket, és kellő időben alkalmazzam a Szentlélek segítsége által. Adj ehhez erőt és bölcsességet. Amen.